Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Február 18-án hanvazó szerdával kezdődik a húsvétot megelőző 40 napos böjt, bűnbánati időszak. Lemondás, hitben való elmélyülés, kiengesztelődés. Hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét mély titkára, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Hanvazó szerdán a 18 óra 30 perctől kezdődő szentmisét a bazilikában Ternyák Csaba egri érsek celebrálja, melyet a Szent István Rádió és Televízió is élőben közvetít. A nagyböjtben péntekenként keresztúti ájtatosságot sugárzunk 17 óra 45 perctől. A külhoni magyarság megmaradásának egyik legfontosabb feltétele az egyházak jelenléte és megerősödése, hangsúlyozta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Horvátországban a megújult rétfalusi református templom átadásán. Úgy fogalmazott, a templomok megújulása nem csak építészeti értéket jelent, hanem a közösség lelki és nemzeti megerősödését is szolgálja. A több mint 250 éves rétfalusi templom felújítását a közösségi összefogás példájának nevezte, amely hozzájárul a magyarság identitásának és hitének megőrzéséhez. A mai napon vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés. Hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba. Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül. Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás, ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére, mondta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógus képzést, az orvos és egészségtudományt. Ismét meghirdette ösztöndíját a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy ott felnőtt, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és fiatal felnőttek számára az Ágota Alapítvány. A jelentkezési határidő február 28-a. Tájékoztatott a civil szervezet. Az Ágota ösztöndíj program célja, hogy elősegítse a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, onnan kikerült, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok tanulmányi fejlődését, kitartását és önálló életre való felkészülését. A magyar felsőoktatás aranykorát éli, és sikereiből a vidéki intézmények is bőven kiveszik a részüket, hiszen ma már minden második hallgató ezeket választja. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oklevélátadó díszünnepségén Egerben. Varga Bajusz Veronika köszöntőjében arról beszélt, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához olyan környezetre van szükség, mely inspirál, megtart és lehetőséget ad a fejlődésre. Eger pedig ilyen hely. A város és Magyarország történelme között párhuzamot vonva rámutatott, Eger a nemzet történetének sűrített lenyomata, melyben évszázadok tapasztalata, küzdelme és megújulása él. Kárpát-medencei népi bútorfestők kiállítása nyílt Balassagyarmaton. A magyar hozomány Kelengye ládák és titkaink a Kárpát-medencében című tárlat szombattól látogatható a Jánosi Galériában. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület által szervezett tárlaton 52 alkotó munkáját tekinthetik meg az érdeklődők a Kárpát-medencéből, Magyarországról, Erdélyből, Délvidékről és Felvidékről. A kiállítás április 12-ig látogatható Balassagyarmaton. A jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíció aláírására kér mindenkit Nagy Tíme, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Felhívásához sportolók, sportvezetők is csatlakoztak. Nagy Tíme a videójában úgy fogalmaz, Az utóbbi időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul. Mint mondta, súlyos következményekkel járna a társasági adó kedvezmény rendszerének megszüntetése, egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének olyan helyzetbe, amit nem tudnának megoldani. Hangsúlyozta, a magyar sport közös ügy, közös felelősség. Végül az időjárásról. Északkeleten is átmenetileg csökken a felhőzet. A Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közti sávban is megszűnnek a hózáporok. Az északi a szél fokozatosan csillapodik, legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul. Helyenként ennél hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. XIV. Leó pápa nagybőjti üzenete. Meghallgatni és bőjtölni. Nagybőjt a megtérés ideje. Leó pápa új pásztorbotja Krisztus megdicsőült testével. Megerősít a hitben. Leó pápa nagybőjti üzenete. Meghallgatni és bőjtölni. Nagybőjt a megtérés ideje. Február 13-án pénteken tették közé a Vatikánban 14. Leó pápa 2026-os nagybőjti üzenetét, amelynek címe Hallgatás és bőjt. A nagybőjt, mint a megtérés ideje. Az üzenetben a Szentatya három szempontot elemez. A hallgatás benső képességét, amely az Istenre figyel és hagyja, hogy ő vezessen, a bőjt képességét, amely testünk éhét és szomját is bevonja ebbe a figyelembe, és végül a pápa az Istenre figyelés és a nevében bőjtölés közösségi szempontjait hangsúlyozza. Kedves fivéreim és nővéreim! A nagybőjt az az időszak, amikor az egyház anyai gondoskodással arra hív minket, hogy helyezzük Isten misztériumát újra életünk középpontjába azért, hogy hitünk visszanyerje rendületét, és szívünk ne vesszen el az élet mindennapi gondjai és zavaró tényezői között. Minden megtérés útja akkor kezdődik, amikor engedjük, hogy az ige, Isten szava elérjen minket, és a lélek tanulékonyságával fogadjuk azt. Összefüggés van ugyanis Isten igéjének ajándéka, az azt fogadó vendég szeretetünk tere és az így előidézett átalakulás között. Ezért a nagybőjti út kedvező alkalommá válik arra, hogy meghallgassuk az Úr hangját és megújítsuk elhatározásunkat, hogy Krisztust kövessük, vele járva azon az úton, amely Jeruzsálembe vezet, ahol beteljesedik szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériuma. Az üzenet első pontja meghallgatni. Idén elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, szó Leó pápa nagybőjti üzenete, hogy milyen fontos dolog teret adni az igének a meghallgatás által. mivel a meghallgatása való hajlandóság az első jele annak a vágynak, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal. Isten maga, amikor az égő csipkebokorból kinyilatkoztatta magát Mózesnek, megmutatja, hogy a meghallgatás az ő lényének egy jellegzetes vonása. Láttam népem nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és hallottam kiáltásukat. Az elnyomottak kiáltásának meghallgatása a megszabadulás történetének kezdete, amelybe az Úr Mózest is bevonja, elküldve őt azzal a megbizatással, hogy nyissa meg az üdvösség útját a rabszolgaságba süllyedt gyermekei számára. Isten ugyanis bevon minket az ő ügyeibe, és ő ma is elér minket olyan gondolatokkal, amelyek megindítják a szívét. Ezért az ige hallgatása a liturgiában arra tanít minket, szól Leó pápa üzenete, hogy jobban figyeljünk a valóságra, a személyes és társadalmi életünket átható számosan közül, a Szentírás ugyanis képessé tesz minket arra, hogy felismerjük azt, amelyik a szenvedésből és az igazságtalanságból fakad, hogy az ne maradjon meghallgatás nélkül. A befogadásnak ebbe a belső állapotába átlépni azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy Isten ma megtanítson minket arra, hogy úgy hallgassunk, ahogyan ő. Odáig menően, hogy felismerjük, hogy a szegények sorsa olyan kiáltást képvisel, amely az emberiség történelme során folyamatosan kihívás jelent életünk, társadalmaink, politikai és gazdasági rendszereink, és nem utolsó sorban az egyház számára is. Idézi a nagybőti üzenet Leó pápa tavaly októberben megjelent Dilexité kezdetű apostoli buzdítását. Az üzenet második pontja: bőtölni. Ha a nagybőt a meghallgatás ideje, a bőt egy konkrét gyakorlat, amely felkészít minket Isten igéjének befogadására. Az ételtől való tartózkodás valójában egy ősi aszketikus gyakorlat, és pótolhatatlan a megtérés útján. Éppen azért, mert a testet is érinti, világosabbá teszi, hogy mire vagyunk éhesek, és hogy mit tartunk elengedhetetlennek a fennmaradásunkhoz. Ezért szolgál étvágyunk felismerésére és rendszerezésére, hogy ébren tartsa az igazságosság iránti éhségünket és szomjúságunkat, hogy megszabadítsa azt a beletörődéstől és arra nevelje, hogy imádságá és mások iránti felelősségé alakuljon át. Szent Ágoston spirituális finomsággal engedi megpillantani a jelen és jövőbeli beteljesülés közötti feszültséget, amely áthatja a szívnek ezt az őrködését, amikor megjegyzi: a földi életben az emberi természet része az igazságosság éhezése és szomjazása, de az ebből születő kiegészülés immár a következő életre tartozik. Az angyalok ezzel a kenyérrel, ezzel az étellel telnek el. Az emberek viszont éhezik ezt, mindannyian vágynak rá. Ez a vágyakozás kitágítja a lelket, növeli a befogadó képességet, tanít bennünket Szent Ágostonnak a bőt hasznosságáról szóló műve. A bőjt ebben az értelemben nem csak a vágy figyelmezését, megtisztítását és felszabadítását teszi lehetővé, hanem a kiterjesztését is, hogy így az Istenhez forduljon és a jó megtételére irányuljon. Ahhoz azonban, hogy a bőjt megőrizze az evangéliumi igazságát és elkerülje a kísértést, hogy büszkeséggel töltse el a szívet, mindig hittel és alázattal kell élni. Megköveteli, hogy közösségben maradjunk az Úrral, mert aki nem tudja, hogyan táplálkozzon Isten igéjével, az nem bőtöl igazán. Ahogy Benedek pápa tanította a 2011. március 9-i egyik nagybőti katekézisében. A bűntől és a rossztól való elvonulás iránti belső elkötelezettségünk látható jeleként a bűntnek más megbonási formákat is magában kell foglalnia, amelynek célja, hogy józanabb életmódot tudjunk folytatni, mivel csak a szigorúság teszi erőssé és hitelessé a keresztény hitet, amiként az Szent VI. Pápa hangsúlyozta bátran az 1978. február 8-i katekézisében. Ezért egy nagyon konkrét és gyakran kevésre tartott bőtölési formára szeretném meghívni önöket. Tartózkodjanak azoktól a szavaktól, amelyek bántják és megsebzik felebarátainkat, kérte Leó pápa idei nagybőti üzenetében. Kezdjük azzal, hogy lefegyverezzük nyelvünket. Lemondunk a csípős szavakról, az elhamarkodott ítéletekről, a távollevőkre tett rossz megjegyzésekről és a rágalmazásról. Ehelyett törekedjünk arra, hogy megtanuljunk mérlegelni szavainkat és ápoljuk a kedvességet. Családjainkban, barátaink között, a munkahelyen, a közösségi médiában, a politikai vitákban, a közmédiában és a keresztény közösségekben is. Ha ez megvalósul, akkor sok gyűlöletkeltő szó átadja helyét a remény és a béke szavainak. Leó pápa üzenetének harmadik pontja: együtt. Nagybőti üzenete harmadik utolsó szempontját Leó pápa a bőt közösségi jellegének szentelte. A nagybőt ugyanis kiemeli az ige hallgatásának és a bőt gyakorlásának közösségi dimenzióját. A Szentírás is sokféleképpen hangsúlyozza ezt a szempontot. Például, amikor Nehemiás könyvében elbeszéli, hogy a nép összegyűlt, hogy meghallgassa a törvénykönyv nyilvános felolvasását, és a bőt gyakorlásával felkészült a hitvallása és az Isten tiszteletre, hogy megújítsa szövetségét Istennel. A hónap 24. napján Izrael fiai összegyűltek, vezeklő ruhát öltöttek, hamut szórtak a fejükre, és böjtöltek. Izrael nemzetsége elkülönült az idegenek fiaitól. Odaálltak és megvallották bűneiket és atyáik tévelgéseit. Odaálltak a helyükre, és a nap negyed részében felolvastak az Úrnak, az ő Istenüknek törvénykönyvéből, aztán a nap egy másik negyed részében bűnvallomást tartottak, és leborultak az Úr, az ő Istenük előtt. Hasonlóképpen plébániáink, családjaink, egyházi csoportjaink és szerzetesi közösségeink arra kaptak hivatást, hogy közös utat járjanak be a nagybőtben, amelyben Isten igéjének hallgatása, valamint a szegények és a föld kiáltása a közös élet formájává válik, és a bőt az őszinte bűnbánatot támogatja. Ebben az összefüggésben a megtérés nem csak az egyén lelkismeretét érinti, hanem a kapcsolatok stílusát, a párbeszéd minőségét, a valóság kihívásával szembeni ellenállás képességét és annak felismerését, hogy mi vezérli igazán a vágyat, mind egyházi közösségeinkben, mind az emberiség igazságosság és kiengesztelődés utáni szomjúságában, hangsúlyozza Leó pápa nagybőti üzenete. Kedves testvéreim, kérjük a nagybőt kegyelmét, hogy füleink legyenek figyelmesebbek Isten és a legszegényebbek iránt. Kérjük a bőt erejét, amely a nyelvünket is megérinti, hogy a bántó szavak elhalványuljanak, és több hely legyen mások hangjának. És törekedjünk arra, hogy közösségeink olyan helyekké váljanak, ahol a szenvedők kiáltását szívesen fogadják, és a meghallgatás, a megszabadulás ösvényeit teremti meg, felkészültebbé és lelkesebbé téve minket arra, hogy hozzájáruljunk a szeretet civilizációjának építéséhez. Szívből megáldalak mindnyájatokat és nagybőti útjaitokat. Kelt a Vatikánban, 2026. február 5-én, Szent Ágota szűz és vértanú emléknapján, 14. Leó pápa. Meghallgatni és böjtölni, nagybőt a megtérés ideje címmel Leó pápa nagybőti üzenetét hallották. Leó pápa új pásztorbotja Krisztus megdicsőült testével. Megerősít a hitben. A Szentatya liturgikus szertartásainak hivatala január 6-án Vízkereszt ünnepén tette közzé a Szentszék hivatalos honlapján azt a közleményét, amely beszámol a Leó pápa által a vatikáni Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásakor használt pápai pásztorbotról és az előtt pápák által használt pásztorbotokról. 2006. január 6-án Vízkereszt főünnepén a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásakor és a 2025-ös rendes jubileum végén 14. Leó pápa új pápai pásztorbotot használt. A pásztorbot latinul pastorale, mint püspöki jelvény, soha nem volt része a római pápa saját jelvényeinek. A kora középkortól kezdve a pápák a ferula pontificaliszt használták, spirituális és kormányzati hatalmuk szimbólumaként. Bár a ferula alakja nem tisztázott, valószínűleg egy bot volt, amelynek tetejére egy egyszerű keresztet helyeztek. A pápák ezt a jelvényt megválasztása után kapták, amikor elfoglalták katedrájukat, püspökszéküket a Lateráni Szent János székesegyházban. A ferula használata azonban soha nem volt része a pápai liturgiának, kivéve bizonyos alkalmakat, például a régi szertartás szerint a Szent Kapu háromszori kopogtatással történő megnyitásakor, vagy templomok felszentelésekor a Biblia szavait magában rejtő latin és görög ABC betűinek padlóra rajzolásával a szertartás előírásainak megfelelően. Szent VI. Pál pápa volt az, aki 1965. december 8-án a II. Vatikán zsinat ünnepélyes lezárásakor egy ezüst pásztorbotot használt a feszület alakjával. Lello Scorcelli szobrászművész, akit megbíztak a megalkotásával, így kívánta kifejezni Szent Pál hivatását, akinek a nevét a pápa választotta, ahogy az apostol maga vallja az 1. Korintusi levele 2. fejezete elején: elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Urunk Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Szent VI. Pál pápa, miután már nem használta a ferulát, egyre gyakrabban kezdte használni ezt a keresztes pásztorbotot a liturgikus szertartásokon, akárcsak az utódai tették azt. Emlékszünk Szent II. János Pál gesztusára, aki péteri szolgálata kezdetén ezt a pásztorbotot vette használatba, hogy jelezze tanításának középpontját, amelyet már a bemutatkozó beszédében meghirdetett: nyissátok meg a kapukat Krisztusnak. 16. Benedek pápa eleinte egy aranykereszttel díszített pásztorbotot használt, amelyet korábban Boldog 9. Pius tartott a kezében a megfelelő liturgikus alkalmak során. Benedek pápa később a neki ajándékozott pásztorbotot használta, amely a húsvéti bárány szimbólumát és Krisztus monogramját viselte a kereszt közepén, a kereszt és a feltámadás misztériuma egységének jeleként, amely így az apostoli ige hirdetés középpontját mutatta fel. 14. Leó pápa új pápai pásztorbotja folytatja az elődei által használtakat, egyesítve Krisztus kereszten kifejezett szeretete misztériumának hirdetését a feltámadásban való dicsőséges megnyilvánulásával. A húsvéti misztérium az apostoli üzenet súlypontja, és így a remény alapja az egész emberiség számára, mert a halálnak már nincs hatalma az ember felett, hiszen amit Krisztus magára vállalt, az meg is váltotta. 14. Leó pásztorbotja, amely Lello Scorcelli stílusára emlékeztet, de itt Krisztust már nem a szenvedés szegeivel megkötözve, hanem megdicsőült testével látjuk, amint felemelkedik az atyához. A feltámadt Krisztus jelenéseihez hasonlóan a keresztre feszített sebei mutatja meg a követőinek a győzelem ragyogó jeleiként, amelyek már nem törlik el az emberi fájdalmat, de az isteni élet hajnalává változtatják azt. Ha a püspöki pásztorbot a jó pásztorbotját jelképezi, amely utat mutat a nyájnak, és bátorítja a lemaradó juhokat, és amelyre a maga püspök is támaszkodik és rágyatkozik a segítségére, akkor a II. Vatikáni zsinat utáni pápai gyakorlatában a pápai pásztorbot maga is Péter szolgálatának bizonyságává válik, aki megerősítette testvéreit a húsvéti örömhírben. Jelentős, hogy Leó pápa először a reménység jubileuma végén, a Szent Kapu bezárásakor használt ezt az új pásztorbotot, mint egy szimbolikusan azt üzenve, hogy nincs más alap, mint a keresztre feszített és feltámadt Krisztus, aki a megdicsőült emberségünkbe öltözött mendemeneterével, az atya jobbján ülve véglegesen beteljesítette a megtestesülés példázatát. Ezzel a jellel a kezében a pápa szimbolikusan arra emlékeztet minket, hogy az emberiség Krisztusban már az atya jobbján ül, a Szent Háromság szerető kapcsolatában, és hogy a világ sötétsége nem győzheti le az élet halál feletti győzelmének fényét. Ha ezt a szimbolikus üzenetet összekapcsoljuk a Leó pápa által választott és a pásztorbotra vésett mottóval, in illo unu unum, benne az egyben egyek vagyunk, akkor megérthetjük tanításának teológiai dimenzióját, amely azon az egységen és közösségen alapul, amely egyházzá tesz minket, és amely minden alkalommal megvalósul, amikor az egyetlen megtört kenyérrel közösséget veszünk. Összefoglalva, bár ez a jelvény nem volt része a római pápa liturgiájának, Szent VI. Pál kezdeményezésére a pápai pásztorbot használata mély szimbolikus jelentést hordoz. Egyediségében, amely megkülönbözteti a püspöki pásztorbottól, kifejezi Péter utódjának sajátos küldetését, hogy megerősítse testvéreit a hitben és szeretetben, és hogy vezesse az egyházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Tavasszal levetjük a régit. A hosszú tél mindenféle hozadékát és maradványait. Irgalmas önkormányzatok lomtalanítási napot hirdetnek, és ilyenkor mindenki lehordhatja, kirakhatja a háza elé, a településnek egy kijelölt pontjára mindazt a kacatot, amire nincs szüksége már, és amitől képes megválni. Biztosan láttak már ezernyi halomba hordott ócskaságot, házfalak tövébe lerakva. Éppen csak egy keskeny ösvény marad a gyalogosnak a járdán, az is csak az első nap. Aztán az is eltűnik, mindent betakar a holmi. Mi mindent lehet találni e kupacok között? A paplantól, a szőnyegen át, a karosszékig és a mosdótál, meg a nagykabát alól néha kikandikál egy-egy ágy végdeszka, meg bicikli kormány. 3-4 pontján is az utcának elhasznált tárgyak szemételen halomban hevernek szanaszét. Mindaddig, amíg nem érkezik innen is, onnan is valaki, egy-két érdeklődő csodabogár is matatni kezd a lomok között. Cibálja a bicikli kormányt, az ócska nagykabát alól, de persze csak úgy tudja kihúzni, ha előbb másik kezével megemeli az ágydeszkát, amibe beleakadt a kormányon lógó kézifék. Nem boldogul. Szólítja társát, aki az imént már az egyik kezében egy konyhai páraelszívót szerzett, hogy jöjjön és emelje meg kissé azt a vacakot, ami alá beszorult a bicikli kormány. Segítsen kihúzni, lássák, van-e a kormány végén egyéb tartozék is. Ott van-e akár az egész bicikli, vagy csupán ez a néhány szerkezet, ami kilátszik a nagykabát alól. Mindezt egy taxiban ülve szemlélem, amit azért intettem le, hogy az egyik ismeretlen ponttól eljussak egy másikra Budapesten. A sofőr meséli, hogy már napokkal a lomtalanítás előtt jönnek érdeklődők, és feltérképezik a várost, mely részen lesz a következő időszakban a lomtalanítási akció, és őrködnek a terület fölött, nehogy mások elhappolják előlük a kincset, amitől egy idős asszony vagy ember nagy nehezen megszabadult végre, vagy amit egy család, kinőve a régit, levet magáról és kidob. Mindenkinek nehéz ez, mondom, és eszembe jut, amit lassan 2 évtizeddel ezelőtt láttam a másik végén a világnak. Utcabeliek vagy egy-egy háztömb lakói a lomokat és a haszontalan dolgokat összehordják éppen így, de azzal a különbséggel, hogy valaki vállalja, hogy kiválogatva a még használható tárgyakat napokon át az utcán, vagy egy autógarázsban, a ház alatt, és kiárusítást rendez belőlük. Minden kapható pár fillérért. Nagykabát 8 forintért, ágyvégdeszka 6 forint, bicikli kormány csengővel 4 forint 70, anélkül 2 forint 50, nézni is élvezet, amit ilyenkor ebben a garázs árudában összehord a nép. Mi az, amiről úgy döntenek az emberek, hogy már nem kell, nincs szükség rá? Mi az, amiről más úgy dönt, hogy valaki ezt még megvenné? És mi az, amiről ismét más úgy gondolja, ez neki éppen jól jön, és ennyiért meg is éri? Valami, amiben mindenki jól jár, és a végén az összegyűjtött néhány dollárt vagy forintot jótékony célra fordítják az emberek. Vesznek belőle egy-egy új meleg kabátot a társasházban a legfázósabb néninek, csinálnak belőle egy születésnapi partit Johnnak vagy Jánosnak, aki villanyszerelő, és olyan sokszor segít, ha valakinél valami probléma támad a villannyal. Vagy odaadják a templomnak, ahol éppen gyűjtenek, a Szomáliában tanító szerzetes nővérek egyik leromlott iskolájára, amiben az egyetlen tanterem iskolatábláját cserélik ki ebből a pénzből. És mert van egy garázs, ahol valami történik a már nem használt dolgokkal, az emberek nem rakosgatják évekig lakásukban a lépcsők alatt, a legalsó vagy a legfelső polcon a kamrában, vagy hónapokig betámasztva még egyetlen szabad sarkában a helyiségnek, és nem húzzák szét az utcán, hogy kopott színes ronydarabjait még hetekig látod, beakadva egy csatorna fedél vagy egy alaksori pinceablak rácsába, és a garázs lassan megtelik élettel, és a lomtalanítás már nem csupán szezonális, hanem ha valaki úgy gondolja, menet közben is eldobhat feleslegessé váló cuccai közül bármit, sőt előbb-utóbb azon töpreng, mit tudna még odaadni, mert tényleg ez a John, a János a múltkor is olyan készségesen megjavította a kapucsengőt. Így születik meg egy környék lakóiban a közös gondolkodás és a közös nyelv. És ez még nem szeretet. Az még ezután jön, amikor már nem csak a feleslegedből adsz, amikor a jó cselekedet nem lomtalanítási akció, hanem akár egy lelki megújulás kezdete, akár egy jól sikerült nagybőjt.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Szerzetesek fél órája című műsorunkban utunk ezúttal a magyar-román határ túloldalára, Nagy Károlyba vezet, ahol a piarista nővérek gyermekotthonát keressük fel. Vörös Tünde Mária házfőnöknő mesél hivatásáról, feladatairól. Majd az ökumené testvéregyházaink fél órája következik. Hajnali egy óra után a híreket követően Cseperedő című műsorunk szól. Adásunkban az autizmusról beszélgetünk Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, érintett szülővel, az autizmus életünkre gyakorolt hatásáról. Ezután Sziluettnői magazinunk szól. Ebben Ajlik Csenge költő önismereti útjáról, életfilozófiájáról és zarándoklatáról mesél. Hajnali 2 óra után a híreket követően a Lélek útjain című műsorunkban Bognár István gutorföldi plébánost hallják belső energiáink feltöltéséről. Majd a Közelkép című műsorunkban Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával beszélgetünk. Hajnali 3 óra után a híreket követően Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk szól. A mai műsorban Gömör Péter falva és környéke útmenti keresztjeiről Juhász Attila plébánost, az Egriesegi Papnevelő Intézet tanárát hallják. Majd a Kérem a következőt egészségügyi műsorunk heti összefoglalója szól. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajku Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap hírszerkesztő bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának. Olvasom Sirák fia könyvében, a római levélben pedig ezt, Isten szemében a törvénynek nem a hallgatója válik igazzá, hanem a megtartója igazul meg. A törvény követelményeinek most csak azért tudunk eleget tenni, mert Krisztus lakik bennünk. De nem úgy tesszük ezt, hogy a törvényre szegezzük a tekintetünket, hanem Krisztusra. Szívünket ne a súlyos és hideg kötelezettségek gondolata foglalkoztassa, melyeket meg sem értünk egészen, hanem a Szentlélek jelenléte és szeretete, aki felgyújtja bennünk a szeretetet a jó iránt, és megmutatja, hogy miképpen tegyünk mindent Jézus Krisztus nevében. Uram, magad hirdetted ki törvényedet, hogy tartsuk meg hűségesen. Bárcsak szilárdak volnának útjaim, és megtartanám, amit parancsoltál. Sohasem vallok szégyent, ha ügyelek minden végzésedre. Megteszem, amit elrendeltél, te pedig ne hagyj el engem soha.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,